Tehát ez egy óra lesz. Nem fogok előadást tartani, titeket próbálok beszéltetni, kérdéseket próbálok meghallani tőletek, remélem, hogy a választ is megkapjuk. Olvasunk egy igét kezdésnek, Máté evangéliumának 24. részéből. Az Úr Jézus itt a leghosszabban beszél a világ végéről, meg az eljövendő dolgokról. Tehát Máté 24. harmadik verstől olvasom. Mikor pedig az olajfák hegyén ülvala, hozzá mentek a tanítványai magukban, mondván: mondd meg nékünk, mikor lesznek meg ezek, és micsoda jele lesz a te eljövetelednek, és a világ végének. És Jézus felelvén mondta nékik: meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket, mert sokan jönnek majd az én nevemben, akik ezt mondják: én vagyok a Krisztus, és sokakat elhitetnek. Hallanatok kell majd háborúkról, s háborúk híreiről, meglássátok, hogy meg ne rémüljetek, mert mindezeknek meg kell lenniük, de még ez nem itt a vég. Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen, és lesznek éhségek, dőkhalálok, és földindulások mindenfelé. Mindez pedig a sok nyomorúságnak kezdete. Akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket, és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért. És akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást, és sok hamis próféta támad, akik sokakat elhitetnek. És mivel, hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. De aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül. És az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonságul minden népnek, és akkor. Ezt jegyezzétek meg a Máté 24-ből. És akkor jön el a vég. Tehát itt kimondja az Úr Jézus egyenesen, hogy mikor jön el a vég. Na, majd olvasunk tovább is. Tehát mikor jön el a vég? Tessék. Mikor az evangéliumot hirdetni fogják minden népnek. Mikor történik ez? Vagy történik ilyesmi manapság? Hogy tudjuk ezt, vagy hogy látjátok? Tehát az evangélium hirdetve van, hirdettetik az evangélium, hál' az Úrnak. Tessék! Hallát, ide beszéljünk, jó? Tehát az evangélium nem hirdettetik még az egész világon. Még vannak olyan törzsek, népek, nyelv rétegek, ahova még az evangélium nem jutott el. Még emberek még mindig pogányisteneket imádnak, még mindig azokkal a furi szokásokkal vannak, úgyhogy még nem jutott el az evangélium mindenhova, de nagyon nagy kezdeményezések vannak ezen a területen. No, de úgy gondolom, hogy nem kell mi most meghatározzuk ennek a, úgymond az Úr Jézus eljövetelének a pontos idejét, mert nem ez a mi dolgunk, nem ez a mi feladatunk. Szeretnélek bátorítani titeket, hogy kérdésekkel jöjjetek, és próbáljuk együtt megbeszélni ezeket a kérdéseket, hogy lássuk, hogy milyen területre próbáljunk menni. Ez azért szeminárium, hogy szinte ti csináljátok, és próbáljuk olyan irányba menni, ahogy ti foglalkoztok a kérdésekkel, vagy foglalkoztat titeket bizonyos terület. Tehát akkor kérlek titeket, hogy ezzel kapcsolatosan mondjatok kérdéseket, vagy próbáljunk beszélgetni. Mindenki tudja a dolgokat. Kérdésekre a válaszokat. Ezeket a területeket. No, akkor mondok egy néhány területet. Az utolsó idők jeleivel van egy teológiai tan, amely kimondottan ezzel foglalkozik. Ki tudná megmondani, melyik ez a tan? Eszkatológia. Az eszkatológia, az eszkaton, vagyis a görög szövegből szóból jön ez, az utolsó idők. És tehát az utolsó időknek a tana, a szava, a beszéde, ez lehet általános, tehát az egész földre szóló eszkatológia, tehát eljövendő események, vagy éppen személyes, emberre szabott, minden emberre szabott feladat és ilyen eljövendő dolog. A személyes eszkatológia az mondjuk a halál lehet, minden ember meg fog halni. A közbelső idő, vagyis mi történik az emberrel a halál és a feltámadása között, mert mi tudjuk, hogy az ember meg fog halni, és akkor nem lebeg valahol, mint ezekben a filmekben, hogy kopognak, meg dumálnak a visszamaradottakkal az emberi lélek, tehát nem így van, de mi történik az emberrel, mert mi tudjuk, hogy lesz testi feltámadás is. Hogy olvassuk a Bibliába ezt, hogy akik hittek az Úrban, azok fel fognak támadni. Na mi történik az emberrel ez állapotban? A halál és a feltámadás között, és aztán milyen lesz a végső állapot? Milyen lesz az? Új eget és új földet teremtek, de milyen lesz az? Tehát erről szól a személyes, hogy én velem körülbelül mi történik, én körülbelül mire számíthatok, vannak dolgok, amik engem érintenek. Az általánosnál ott olyan nagy események vannak, amelyek nagyon átfogóak. Tehát itt beszélünk az Úr Jézus második eljöveteléről, vagy az elragadtatásról. Itt beszélünk valóban a feltámadásról. Itt szó van az utolsó ítéletről, amikor is utolsó ítélet lesz, és ott az Úr Jézus kimondja, hogy ki megy a mennyországba, ki megy a kárhozatba. Tehát ezek azok a dolgok, amelyek kell foglalkozik, úgymond ez a tan, az eszkatológia, és azért foglalkozik ez a tan ezzel, mert ez a könyv, az Istentől jövő üzenet ezekkel a témákkal foglalkozik is. Nagyon sokan össze vannak zavarva, hogy nem tudják ezeket sorrendbe állítani, nem tudjuk, hogy most mi következik, melyek lesz a következő esemény, vitatkoznak a teológusok, hát tonnányi könyveket írnak, telerakják a könyvtárakat ezekkel a témákkal, és sokszor nem tudjuk pontosan, hogy mi az, ami vár ránk, vagy mi fog történni. Most ennek a szemináriumnak a címe leginkább az utolsó időknek a jeleivel kell, hogy foglalkozzon. Az utolsó időkben élünk, és vannak jelek, amelyek arra mutatnak, hogy közel van a vég. Közel, nagyon, de nagyon közel van a vég. Úgy olvastuk itt, hogy sok minden lesz, ez még nem itt a vég, ez még nem itt a vég, és végül kimondja az Úr Jézus, hogy melyik a vég. Na ezekkel kapcsolatosan, hogyha akartok kérdezni valamit, hogy foglalkoztat is. Nagyon jó kérdés. Köszönjük. Tehát a Biblia beszél, hogy az ezer éves birodalomról, az ezer éves békeországról, amelyben az Úr Jézus Krisztus uralkodik, amelyben az igazság és a békesség lesz, és az ószövetségi igék, amelyek nagyon szépen leírják ezt, és például a Jehova tanúinak a lapjaiban nagyon-nagyon szépen, színesen vannak odafestve, beszélnek erről, vagy mutatnak erről. Na most ugye a kérdés arról szól, hogy a megtisztult földön, ugye? Vagy az újra... Na, hogy látjuk ezt? Tehát mikor tisztítja meg, vagy mikor teremti újjá az Úr ezt a földet? Miután mi elmentünk, már mi a gyülekezet, ugye? Ez a kérdés. Miután mi elmentünk a gyülekezet erről a földről, vagy miután visszajöttünk, vagy hogy is vannak ezek a dolgok? Na, mit szólunk ehhez? Ti hogy látjátok? Kérdés nagyon, de nagyon fontos volt. Valószínűleg, hogy egy kicsit be kell tájolódjunk, hogy miről is beszélünk, ugye? Tehát a Biblia arról beszél, hogy most a gyülekezet idejében élünk, a gyülekezet korszakába, kegyelmi korszakban élünk, és a következő korszak még lesz ez a béke korszaka, vagy az 1000 éves birodalomnak a korszaka. Na most ezek a korszakok hát eléggé pontosan körülírt, meghatározott korszakok. Na most a kérdés az, hogy hogy fejeződik be a gyülekezet, vagy a kegyelmi korszak? Hogy elragadja az Úr a gyülekezetet, erről a földről, és nem lesz már itt a nép, az Istennek a népe, és akkor mi történik a földön? Mert hát a következő az 1000 éves békeország. De mi történik itt ezzel a földdel? Hogy alapítja meg az Úr az 1000 éves békeországot? Vagy úgy van az, hogy hát megjelent ez a békeország, itt van már közöttünk, és éppen az evangélium hirdetése, éppen a gyülekezet jelzi azt, hogy igenis jelen van az Úrnak ez a korszaka és ez az ideje. Szeretném kimondani azt az igék alapján, akár az Új Szövetségben, de ezek az 1000 éves békeországgal foglalkozó igék, azok leginkább ószövetségi igék, azok rámutatnak arra, hogy az 1000 éves békeországnak a jellege földi jelleg lesz, ahol az Úr valóban igazságban, szentségben fogja igazgatni ezt az egész földet és azok, akik a földön élnek, de itt ezen a földön lesz ez. Előtte, e korszak előtt megtörténik az elragadtatás, amiről beszél a Jóisten igéje. Most lapozzunk egy néhány igéhez, jó, hogy egy kicsit konkrétabban beszéljünk. Tesalonikaiakhoz írott második levél, a második rész. 2 Tesalonika 2. Kérünk pedig titeket, atyám fiai, a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére, és a mi ő hozzá leendő egybegyűlésünkre nézve, hogy ne tántorítassatok el egyhamar a ti értelmetektől, se ne háborítassatok meg, se lélek által, se beszéd által, se nékünk tulajdonított levél által, mintha itt volna már a Krisztusnak a napja. Tehát sokan azt mondják, meg azt mondták régen is, hogy itt van közöttünk, megjött az evangéliummal, a gyülekezettel, itt van, ez az 1000 éves korszak, egy ilyen átvitt értelmű kifejezés ez a Bibliában, és ez erre utalva van, de tovább folytatja a Jóisten igéje. Ne csaljon meg titeket senki semmiképpen, ugyanonnan a harmadik vers. Mert nem jön el ez addig, míg nem bekövetkezik elébb a szakadás, és megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia, aki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek, vagy Isten tiszteletre méltónak mondatik annyira, hogy maga ül be, mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát. Tehát ez arra utal, hogy ez a korszak, úgymond a kegyelmi korszak, azzal fog véget érni, hogy megjelenik a bűnember, a veszedelemnek a fia. Ez azt jelenti, hogy lehet, hogy politikai vezér lesz ez, lehet, hogy vallási vezér lesz ez, vagy éppen valamilyen gazdasági területen fog jeleskedni, vagy éppen mind a három összességében megjelenik ez, és ő lesz majd az Antikrisztus, aki beül az Isten templomába. Beül oda, és magának kérje a dicsőséget. Én vagyok a Mesiás. És ugye olvastuk a Máté 24-ből, hogy lesznek majd ilyen hamis Krisztusok, akik azt mondják, hogy én vagyok a Krisztus, megjelentem. Itt vagyok, imádjatok engem. Hoztam mindent, szabadságot, jó gazdasági helyzetet, efféle lehetőségeket, úgyhogy engem imádjatok, hódoljatok előttem. De nem kell engedni ennek, mert ő a hamis Krisztus, vagyis az Antikrisztus. Na most ez az antikrisztusi korszak, ez nem csak ennyi, hogy megjelenik egy ember egyik napról a másikra, ez mozognak a népek, az Ószövetség beszél a Gógról, a Magógról, olyan szövetségekről, sokan például azt mondják, hogy az Európa Unió is valami eféle, ebből valaminek az előíze, amikor is az emberek Isten nélkül, vagy Isten ki akarva rakni ebből az egészből, akarnak csinálni valami jót, valami szépet. Tehát előkészül a világ arra az eseményre. Megjelenik ez az Antikrisztus, előáll, káromkodik, mindenféle csúnya dolgot mond, és annak is vége lesz az armagedoni csatával. Ugye hallottunk erről a csatáról, filmek, könyvek jelennek meg ezzel kapcsolatosan. A Biblia beszél erről. Úgy lesz vége ennek az antikrisztusi uralomnak, ami itt a Földön lesz. Lesz, ez egy uralom, ez egy hosszabb szakasz lesz. Kifejlődőben van, megjelenik, uralomra jut, megmarad egy ideig, és akkor Isten egyszer véget fog vetni ennek az uralomnak. Ez az armagedoni csatával történik, amikor is megjön az Úr. Például, ha a Zakariás könyvéhez lapozunk, akkor ott szinte szó szerint megvan említve ez az esemény. Zakariás 14, ha jól tudom. Ha megtalálta valaki, olvashatja is a Zakariás 14-ből az első verstől. A negyedik vers, most nem olvasom az elsőtől. Azon a napon az olajfák hegyére veti lábait, amely szemben van Jeruzsálemmel napkelet felől, és az olajfák hegye közepén ketté válik, kelet felé és nyugat felé, igen nagy völgyi, és a hegynek fele észak fele, fele pedig dél felé szakad. És az én hegyem völgyébe futok, mert a hegyközi völgy azálig nyúlik, és úgy futtok, amint futottatok a földindulás elől Uziásnak, Juda királyának napjaiban, bizony eljön az Úr, az én Istenem, és minden szent vele. Tehát ennek az antikrisztusi korszaknak, ennek az armagedoni csatának így lesz vége, hogy eljön az Úr láthatóan. Jelenések könyvében még olvasunk erről. Meglátja őt minden szem, még azok is, akik által szegezték. És akkor szaladnak az emberek, azt mondja a jelenések könyvébe, hogy szinte a halmokhoz mennek, és azt mondják, hogy essetek ránk, rejtsetek el minket, mi nem tudjuk ezt nézni. És nem következik ez be, nem történik ez meg. És attól a naptól kezdve, ama napon úgy olvastuk, azon a napon az olajfák hegyére teszi az Úr Jézus a lábát. Na attól a naptól kezdve kezdődik el az 1000 éves békeország, amit így nevezünk, amikor is a proféciák arról beszélnek, hogy az oroszlán a bárányjal, meg a fegyverekből szerszámokat kovácsolnak és csinálnak az emberek, és mind ilyen béke dolgok fognak lenni. Hogy ott lesz-e a gyülekezet ebben az időben, vagy nem lesz ott a gyülekezet ebben az időben. Ti mit szóltok ehhez? De honnan veszette ezt?
Az Úr az övény elragadja még az Antikrisztus előtt, és most a szempont pontosan, de szerintem, amikor felragadunk, akkor lesz a bárány mennyegzője, és akkor itt lesz az Antikrisztus, lesz a 7 éves nagy nyomorúság, és utána, akik megmaradnak igazán az Úrba, itt maradnak a Földön, lejön az Úr, meg lesz az 1000 éves. Békeország, és vagy utána tisztítja meg a Földet, ez a kérdésem, vagy előtte, mielőtt lejön.
Elmondta sorba az eseményeket, ugye? Megegyeztétek, leegyeztétek?
Tehát van egy ilyen időrendi tábla, amit valószínű, hogy többen láttak, az evangéliumi könyvekben is vannak ilyen táblázatok, és ezeket az eseményeket írja le, és valószínűleg ez a sorrend, amit itt most hallottunk. Az Úr az 1000 éves békeországot valószínű egy megtisztult földön fogja uralni. Valószínű, hogy egy megtisztult földben. Azért, mert amikor az Úr igazságáról, vagy békességéről, vagy az ő szentségéről beszélünk, az ő uralmát Jeruzsálemben fogja, hát ott lesz a székhely, és onnan fogja igazgatni a népeket és a nemzeteket, és valószínű, hogy az a megtisztult, az igazságos és tiszta föld lesz. Na most ez nem a végső állapota ennek a földnek. mert bár az Úr uralkodik, majd eljön erre a földre, és 1000 évig itt lesz, de úgy olvassuk a Bibliában, hogy az 1000 éves korszak után tudja-e valaki, mi lesz?
Háború lesz. Ki fog háborút kezdeni? Tehát az 1000 éves békeország
ideje alatt az ördög meg van kötözve. Nincsen hatalma a föld felett. Ott az Úr uralkodik. És valószínű, hogy vissza fog állni az édeni állapot. Mindenféle szempontból. De 1000 éves korszak után, ugye, ahogy említve volt, az ördög kioldoztatik. És akkor elkezdi az utolsó kezdeményezését, még az utolsó háborúját, hát ha még egyszer meg tudja kaparintani a földet és az embereket, akik akkor élnek. És akkor lesz csata, akkor lesz egy ilyen háború, amiről szó van, azt Isten elpusztítja, és akkor lesz az, amikor Isten megalapítja az új eget és az új földet. Akkor lesz az, amikor minden az örök állapotra fog kerülni. Amikor is minden úgy fog maradni. Többet nem fog elengedtetni az ördög, többet nem lesz gond az, hogy most akkor mi lesz velünk, mi hova kerülünk, meg efféle dolgok. Tehát nagyjából ez a válasz, hogy megtisztítja az Úr ezt a földet az 1000 éves béke országra, de az nem a végleges, hanem majd lesz az új ég és az új föld, ahol a végleges lesz és a tiszta. Hogy ez milyen lesz, ezt majd meg fogjuk látni, ez nem a mi dolgunk. A mi dolgunk az, hogy igyekezzünk, hogy ott legyünk, ahol az Úr jelen van. Ha beszéltünk itt arról, hogy mi lesz az emberrel. Na, mi hogy látjuk ezt az egészet, hogy mondjuk egy meghal egy hívő ember, akkor az hova kerül?
Tessék?
Megítéltetik. Meghal, megítéltetik, és az
Úr. Egy hívő ember, ha meghal, akkor még elkedőcse az Úr, vagy ő már a hívő ember eldöntötte? Hogy itt a hívőről beszélek, aki álhatatos volt, aki valóban komoly hívő életet élt, hova jut az ember?
Bekerül a mennybe, csak nem mindegy, mit kap, mert vannak ilyen rangok, és attól függ, hogy munkálkodik itten a földön, hogyha sokat hirdet az urat, akkor kap nagyobb rangot, hogyha nem, akkor ott is a mennybe is van.
Tehát beüt a mennybe. Mi lesz azzal az emberrel, aki
egy hitetlen életet élt ezen a földön? Tehát nem szolgált az Istent, ő vele mi lesz?
Hova kerül?
A
pokolba fog kerülni. Na most, hogyha az ember úgymond a halál után elvette ezt a részét,
tehát a mennyországba kerülnek a hívők, a pokolba kerülnek azok, akik nem hittek az Úrban, akkor miért szükséges ez az egész, hogy feltámadás, megint állunk az Úr elé, 1000 éves békeország, aztán visszajön, aztán hova megyünk? Mi lesz velünk? Hát a Biblia éppen erről beszél, hogy mi valóban a hívő ember elveszi a jutalmát, az szerint, amit a testben vetett. Tehát ha vetett valaki a testnek, a testből arat veszedelmet. Tehát ha valaki hitetlenül élt, a hitetlenek sorsára kerül. Ha hívő életet élt, megy a mennyországba. De úgy néz ki, hogy ez az állapot nem a végleges állapot. Egy szép állapot, egy kívánatos állapot, de nem egy végleges állapot. Hadd olvassunk a Jelenések könyvéből. Szeretitek a Jelenések könyvét? A 20. részből. Mondjuk a 4. verstől olvasom ezt. Láték királyi székeket, és leültek azokra, és adaték néki ítélettétel, és láttam azoknak lelkeit, akiknek fejüket vették a Jézus bizonságtételéért és az Isten beszédéért, és akik nem imádták a fenevadat, sem annak képét, és nem vették annak bélyegét homlokukra és kezeikre, és éltek és uralkodtak a Krisztussal 1000 esztendeig. Hol lesz az 1000 esztendő? Hol lesz ez a béke ország? Hogy mondtuk az előbb? Ezen a földön, de hát hogyha az ember meghalt és bekerült a mennyországba, hát akkor a mennyországon vagy a földön?
Romolhatatlan, és utána lejön az Úr, itt a földre, az 1000 éves fékóta, és utána lesz a dítélet, feltámad a halakkal, és megette a megítéletet.
Olvassuk tovább az igét, az 5. vers.
A többi halottak pedig nem elevednének meg, míg nem betelik az 1000 esztendő. Ki az a többi halott?
Tessék?
Akik a pokolban.
Tehát kik voltak az előzőek akkor? A gyülekezet, a hívők. Honnan tudom ezt, hogy ez volt a gyülekezet? Hát úgy olvastuk itt a 4. versben, láttam azoknak lelkeit, akiknek fejüket vették a Jézus bizonságtételért.
Tehát nem alkuttak meg. Készek voltak meghalni. Akik nem imádták a fenevadat. Hát kik lehetnek ezek? Csak a gyülekezet, ugye? Tehát ők itt vannak a földön, és uralkodnak a Krisztusa, éltek, és uralkodnak a Krisztusa 1000 esztendeig. A többi halott az még nem elevenedtek meg, addig, ameddig betelik az 1000 esztendő. Ez az első feltámadás. Mi ez az első feltámadás? Meghaltak a hívők, hitben haltak meg, bekerültek a mennyországba. Ott vannak, valóban új testet kaptak, ott vannak a megszámlálhatatlan sokasságba, ott szolgálnak az Úrnak, ugye a mennyország gyönyörű, szép oldalain, részein van. És akkor lesz az első feltámadás. Mi történik akkor az első feltámadáskor? Hát akkor lesz az első feltámadás, amikor az Úr Jézus Krisztus eljön és megalapítja az 1000 éves békeországot. És akkor a 6. azt mondja, boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban, ezeken nincs hatalma második halálnak. Mi az a második halál? Ez a pokol. Ez a végleges elszakadás az Istentől. Tehát ezek a Krisztusban haltak meg, ezek úgymond jó kezekben vannak. Bemennek a mennyországba, ott vannak az Úrral, addig, ameddig az Úr ezt jónak látja. Amikor az Úr visszajön erre a földre, ha figyeltétek a Zakariás könyvében, azt olvassuk, amikor az Úr letette lábát az olajfák hegyére, akkor azt olvassuk, hogy a sok szent is ő vele együtt eljön. És akkor, amikor ez a sok szent, kik ezek a szentek, akik már ott vannak a mennyben, lejön az Úr Jézus erre a földre, és akkor lesz az első feltámadás. Feltámadnak azok, akik az Úrban haltak meg. Boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban, ezeken nincs hatalma második halálnak, hanem lesznek az Istennek és a Krisztusnak papjai, és uralkodnak ő vele 1000 esztendig, és tovább azt úgy folytatódik, mikor eltelik az 1000 esztendő, a sátán eloldatik az ő fogságából. Úgy, ahogy itt beszéltünk. És akkor lesz az utolsó ítélet ezek után. Itt természetesen a 7. verstől arról a harcról van szó, amit az ördög még kezdeményez Isten és a hívők ellen, és aztán lesz az utolsó ítélet. Arra az ítéletre mindenki fel fog támadni, mindenki. Tehát olyan szempontból hívő, hitetlen oda fog állni, látták egy nagy fejű királyi széket, 11. vers. Figyeljétek meg, hogy mit írott a Jóisten igéje. Láttam a halottakat, nagyokat, kicsinyeket állni az Isten előtt, könyvek nyitattak meg, majd egy másik könyv nyitatték meg, amely az élet könyve. És megítéltetének a halottak azokból, amik a könyvekbe voltak írva az ő cselekedeteik szerint. A tenger kiadta a halottakat, akik ő benne voltak, a halál és a pokol is kiadta a halottakat, akik őnálok voltak. Figyelitek? Azt mondja, ugye hitetlenül élt ezen a földön, meghalt. Hova kerül? A pokolba. Ugye? Lesz egy olyan idő, amikor a pokol is, a halál és a pokol is kiadja az ő halottait, és ezek is megítéltetének mindjárt az ő cselekedeteik szerint, a pokol pedig és a halál vetnetnek a tűznek tavába. Na ez a második halál, a tűznek tava. Lehet ettől menekülni? Ha valaki nem találtatott beírva az élet könyvébe, a tűznek tavába vettetik. Lehet, menekülhet valaki ettől? Menekülhet valaki a tűznek tavától? Ha valaki nem találtatott beírva az életnek könyvébe, vettetik a tűznek tavába, akkor már nem. Hogy kerülhet oda a nevem az élet könyvébe? Hát erről szól az evangélium, ugye? Erről szól az itt földi életünk, a kegyelmi idő. Addig, ameddig itt élünk, megtérhetünk, újjászületik a hívő ember, és akkor beírják nevét az élet könyvébe. Meghal, megy a mennyországba. Ott van az Úrral. a megszámoltatlan sokasággal. Nem tért meg, akkor a cselekedeteit jegyzik. Mindent jegyeznek róla. Bekerül a pokolba, tehát a hitetlen a pokolba, a hívő a mennyországba, és eljön az az idő, amikor előjönnek. Előbb a mennyországból jönnek elő a hívők. Ugye azt mondtuk, az első feltámadás. Előjönnek, és az Úr Jézussal lejönnek erre a földre, és uralkodnak. Milyen lesz az majd? Nem tudjuk. Szép lesz. Békesség, igazság, egészség, mindenféle jó ezen a földön. Mert Krisztussal vagyunk. Nem azért, mert mi jók vagyunk. És nem azért kell vitatkozni, hogy milyen vallásúak lesznek akkor az emberek, meg efféle dolgok. Ott leszünk a Krisztussal. Eltelik az 1000 esztendő, amikor az ördög eloldatik, és még csinál próbálkozást, hogy megölje, meg megsemmisítje a hívőket, és az Isten ellen, és akkor lesz a második, úgymond, feltámadás, amikor a hitetlennek is előállnak majd az Isten elé. A pokol is kiadja a halottakat, meg mindenki feltámad. Az 1 Korintus 15 is beszél erről, trombita fog szólni, kijönnek a halottak, és ugye ezt a hitetlen ember nem tudja elfogadni, hogy meghalt a hanvait a tengerbe, szórták. Hát éppen azt olvastuk a Jelenések könyvéből, hogy a tenger is kiadta halottakat. Tehát Isten ilyen igazságos, és ő egyszer meg fog fizetni mindenkinek az ő cselekedetei szerint. Visszatérünk ehhez a témához most, ahhoz, ami a szemináriumi téma. Az utolsó idők jelei. Ezek olyan általános dolgok, amiket beszéltünk, amik nem szeretnénk úgy járni, mint az a teológiai professzor, aki írta táblázatokat a táblára, és jegyezte ezeket a diagramokat, és az osztályban mind figyelték, és jegyzetelték, és kérdezték tőle, és válaszolt, és bibliáztak, és forgatták a Bibliát, és azon az alkalom megjött az Úr Jézus. Megjött közéjük az Úr Jézus, és azt mondta a professzor, várj, hát nem kellett volna, még jöjjél. Hát én meg az én táblázatom szerint még nem kellett volna visszajöjjél. Még annyit kell várni, még menjünk vissza. Tehát még nem szeretnénk így járni. Ez egy általános kép, meggyőződés arról, amit a Biblia beszél, hogy mi lesz velünk, és mi vár erre a világra. No de az a nagyon fontos, hogy elkészüljünk erre az időre, és lelkileg készek legyünk. Egy néhány olyan jelt szeretnék mondani nektek, amelyek a szemünk előtt teljesedik be, amelyek nekünk azt mondja szó szerint, hogy az utolsó időkben élünk, vagyis az Úr eljövetele nagyon, de nagyon közel van, közel áll. Én nekem itt 15 van felírva, esetleg csak megemlítem, és ha esetleg ezekkel kapcsolatosan akartok még kérdezni valamit. Az egyik a hittől való elszakadás. Ez az egyik jel. Azt olvassuk a Máté 24-ben, hogy a szeretet sokakban meghidegül. Vagy nem következik be az addig, úgy olvastuk a 2. Tesalonikában, meddig nem áll be előbb a szakadás. Tehát nagyon, de nagyon sokan hitető lelkekre, áll prófétákra, hamis testvérekre, más evangéliumra hallgatnak, és lesznek nagyon, de nagyon nagy szakadások, úgymond a keresztény hittől, vagy az igazi egyháztól. Nyugaton már nagy divat ez, hogy a templomokat zárják be, és mecseteket építenek. Nem imádkoznak az emberek, hanem meditálnak. És nagy működésbe, lendülésbe lépett ez a pogányság, úgymond a neopogányság, az új pogányság, a régi végül is, csak más formában, más névvel, és nagyon, de nagyon sokan ezekre a dolgokra fognak hallgatni. Aztán lesznek háborúk. Tehát mindig is voltak háborúk. Előttem van egy táblázat, hogy táblázatokról beszéljünk. Ugye, a 17. században például több mint 3 millió ember halt meg háborúban. A 18. században már több mint 5 millió ember halt meg. A 19. században 5,5 millió, majdnem 6 millió ember halt meg a 19. században. 1900 és 1945 között háborúban 40 millió ember halt meg. És 1945 és 1975 között 50 milliárd ember halt meg a háborúban. Mert lesznek háborúk és háborúk hírei, de ezek az utolsó időben sokasodni fognak. Sokasodni fognak, tehát nem csökken ez, hanem az utolsó időben még nagyobb lesz, és majd lesz egy globális, az lenne a harmadik világháború, nem tudjuk. Éhség, szárasság és éhség, ez egy másik jel. Lehet, hogy mi nem érezzük ezt, de Afrikában, Ázsiában, meg a világ nagy részében szárasság, éhség, katasztrófák vannak. Egy másik jel a betegség. Szaporodnak a betegségek, gyógyíthatatlan betegségek vannak. Mindig is voltak, de minden kornak megvolt a gyógyíthatatlan betegsége. Még ennek a modern kornak is megvan a gyógyíthatatlan betegsége. Az utolsó idők jele. Földrengések. Ezek mind szaporodni fognak. Megint statisztikát olvasok nektek. Csak mondjuk három számot mondjak nektek, hogy ne fárasszalak ezzel. 1948-ban feljegyzett földrengéseket mondok most, tehát 48-ban 620 volt. Tehát 48-ban 620 ilyen földrengés volt. 49-ben szinte már megduplázódott, 1152 földrengés. 1976-ban már 7180 földrengés volt. Feljegyzett földrengések. Tehát amit az Úr Jézus mondott, hogy lesznek földrengések, hát mindig is volt, hát miért mond ilyet? Azért, mert ez sűrűsödni fog, ahogy a világ vége közeledik. Jön az üldözés, ez egy másik jel. Üldözik a hívőket. Lehet olvasni az interneten olyan híreket testvérekről Kínában, Pakisztánba, vagy más országokban, akiket letartóztattak az októberi hónapba, például, hogy nagyon friss ez, mert összegyűltek imádkozni, bejöttek a hatóságok, és követelték tőlük, hogy hajoljanak meg bálványok előtt, és ők nem csinálták ezt, és akkor letartóztatták őket, és börtönbe zárták, és még mindig nagyon sokan ott vannak. Tehát üldözés ez a mai napokban van, tehát mi ezt nem érezzük úgymond a saját bőrünkön, de ezekről a hírekről halljatok. Mert erről lehet hallani lelkipásztorokat, fiatalokat, gyerekeket, a lelkipásztor családoknak a hozzátartozóikat bántják, bántalmazzák, mert ez a helyzet. Az is jele az utolsó időnek, hogy az evangélium terjed. Tehát van evangélizálás. Egy másik az izraeli események. Már maga az Izrael állam, ez egy csoda, úgymond, és ez is az utolsó idők jeléhez tartozik, mert Isten megmondta, hogy összegyűjtöm az én népemet. Máté 24-ben, amit nem olvastunk, azt mondja, hogy a fügefáról vegyitek a példázatot. A fügefa az Ószövetségben az Izrael jelképe, mint nemzet. És egy szétszóratásban éltek, de 1948-ban állammá alakultak. És azóta is a zsidók mennek haza, és zavargások is vannak ezen a területen. Lesznek jelek az égben, ez is a Máté 24-ben van meg, és a Jelenések könyvében is, az utolsó idők jelek az égben. Nagyon sokat beszélnek a tudósok a felmelegedésről, meg mit tudom én, milyen ilyen jelenségekről, amelyek ezek mutatnak valamire. Ők globális felmelegedés, meg mit tudom én, miket beszélnek, ami lehet, hogy igaz, de nem néznek a jelzett dologra, csak a jelt forgatják, és azon diskurálnak. De arra, hogy ez mind arra mutat, hogy el fog múlni ez a föld, erre nem figyelnek oda. A túlzott meggazdagodás lehet a világ végének a jele. Hát vannak olyanok, akik nagyon gazdagok. Roppant gazdag, mások nagyon szegények. Ez is ez a megkülönböztetés is az utolsó időknek a jele, és ahogy haladunk az utolsó idők felé, ez még hangsúlyosabb lesz. Nehéz idők, ugye ezt már a Timóteus levelében is írja Pál apostol, tehát ez már az első században, mondjuk most így, úgy volt, hát akkor miért lenne ez másképp? Hát azért, mert ezek a nehéz idők nem szűntek meg. Akár lelkileg megállni, akár szociálisan. Lázadóak az emberek, és ezt mostanában ezt még jobban lehet látni. Tehát ezek megvannak. Egy következő diktatórikus rezsim megalapítása, fenntartása, ezt mi is tapasztaltuk itt az országban, de ugyanitt egy univerzális politikai rendszer szükségessége. Nagyon sokan beszélnek erről. Kell egy ilyen összetartó politikai rendszer. És az Unió, az Európa Unió is egy ilyen próbálkozás. Politikai bizonytalanság. Tesalonikai levélből, az első levélből az van, amikor azt mondják, hogy békesség és biztonság, akkor jön el. Tehát egy ideig tart a békesség, a fegyverszünet, rendeződnek az ország határok, ilyen-olyan demokratikusabb választások lesznek itt vagy ott. Tehát politikai bizonytalanság van, lássatok Magyarországon is, de máshol is, távolabbi területeken is, ez mind annak a jele, hogy az utolsó időket éljük. Az ismeret és a tudomány az megnövekedik. A felfedezések azok nagyon, de nagyon rohamosan nőnek, és ez is az utolsó idők jeléhez tartozik, hogy nagyon sok az információ, és nem tudnak az emberek ezzel bánni, nem tudják megszűrni. És természetesen még az utolsót ide teszem, de ez még, tehát nyitott a lista, nem fejeztem be. Az erkölcstelenség nagy méretű jelenléte. Tehát nagyon sötétség. Ugye, és az erkölcstelenségnek mindenféle deviáns oldalai. Tehát a homoszexualitás, meg minden más ilyen perverzitások, ezek nagyon, de nagyon jelen vannak, és épp az utolsó időknek a jelei ezek. Még más is van, nagyon, de nagyon sok. Mielőtt befejezzük, szeretnék lehetőséget adni kérdésre, vagy hozzászólásra, vagy valamire, amit szeretnétek mondani, és akkor majd befejezzük.
Mit kell, mit tegyünk?
Hogy fejezzük be ezzel. Mi a mi feladatunk? Mi a mi dolgunk? Hát amit megtehetünk mi az, hogy ragaszkodjunk az Úrhoz. Térjünk az Úrhoz, engedjük azt, hogy szűjön újjá. Ha ez már megtörtént, akkor engedelmeskedjünk Istenhez. Ragaszkodjunk hozzá. Ne altassuk magunkat azzal, még ráérek, még van időm. Még élem a világomat, még csinálom azt, amit nekem tetszik. Nem, ragaszkodjunk az Úrhoz. Nem tudjuk, hogy mikor jön értünk. Nem tudjuk, hogy mikor visz magához. Ezért akármikor készen kell lenni. Látjuk, a szemünk előtt játszódnak le ezek az események. A nagy jövőbeli Isten tervében benne levő eseményeket nem tudjuk mi igazából besorolni. De az, ami mi feladatunk, hogy legyünk készen. Legyünk készen. Nehogy készületlenül találjon bennünket az az idő. Ja, de rossz lenne, hogy gyülekezetben éltünk, hallottuk, tudtuk ezeket az igazságokat, és készületlenül talál bennünket ez az idő. Eljön az Úr Jézus, és akkor majd mondanánk azt a hegyeknek, meg bárkihez szaladunk, hogy rejtsetek el akarok bújni, nem akarok szembenézni, nem akarok megállni az Úr előtt. Nagyon rossz ez az állapot. Most még ez a lehetőség fennáll, hogy rendezd az életedet, kapcsolatodat az Úrral. Eljön az Úr, ez tény. Jöjj te is hozzá. Ha ez már megtörtént, mondom, akkor szolgáljunk neki, akkor engedelmeskedjünk neki, akkor hűségesen ragaszkodjunk hozzá. Ez, amit mi megtehetünk. Ez az, ami a mi dolgunk, ez az, ami a mi feladatunk. Végezzük el ezt hűségesen, kitartóan. Imádkozzunk ezért, álljunk fel, és úgy imádkozzunk most. Egy néhányan, akik szeretnétek imádkozni, az Úr adjon bölcsességet, világosságot, készséget ezekre az időkre, imádkozzanak hangosan is.
Na, köszönjük el azt a kerületi figyelmeztet, hogy nem sokára visszajössz, és hogy előtte milyen jelek lesznek, milyen idők következnek. Kérlek, segíts Uram bennünket, hogy tartsunk mellette, szükségesek legyünk hozzád. Imádkozom azért, hogy segíts senki, semmi ne tátorítson el tőle. Amen.
Amen. Istenem, hálát adok neked, hogy mindent, amire szükségem van és szükségünk van, te megadtál. Mindenre megsegítesz, munkálod bennünk, Uram, mindazt a jót, amit te ki akarsz munkálni bennünk. Magasztalunk ezért. Köszönjük a kegyelmi lehetőséget ad, hogy kihasználjuk, hogy ragaszkodjunk hozzád, munkádat végezzük. Kérlek, segíts meg, Uram, hogy az utolsó időkben is rád mutassunk, és neked élünk és veled élünk. Segíts meg, jó Istenünk, hogy ne tántorodjunk el, ne fáradjunk el, újítsd meg erőnket, és segíts meg, jó Istenünk, hogy mindvégig kitartsunk melletted. Amen.
Amen.